Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Szabó Andrea, szociológus, politológus a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt kívánok, szervusztok.
Önöknek pedig a figyelmet, meg azt köszönjük, hogyha feliratkoznak a Klubrádió YouTube csatornájára, illetve támogatják a Klubrádió működését, akár itt a videó alatt annak érdekében, hogy hasonló, magas színvonalú interjúkat készíthessünk. Mi az, amit te nézel egy közvéleménykutatásban, akár a most Tani Friss Mandiner kutatásban, Medián kutatásban, mik azok a számok? Igen, mert a Mandinernek a vicces évembereiről beszélgettünk, szóval, hogy mik azok a számok, amiket te nézel, és esetleg mondjuk a laikusabbak meg kevésbé figyelnek, vagy kevésbé tartanak fontosnak?
Igen, még mielőtt el nem indul a meleg kampány, tehát a januárban a köztársasági elnök írja a következő választást, addig én kevésbé a pártpreferenciákat szoktam nézni, de hogy biztos nem a biztos szavazó pártot választott, az hétszentség. Az ilyenkor szerintem kevésbé orientál. Két dolgot szoktam nézni, az egyik a közhangulat, a másik pedig az, hogy ki fogja megnyerni a választásokat. A közhangulat arról szól, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok az emberek szerint. Az, hogy kinyeri a választásokat, az meg az, hogy mit hall a saját környezetében, a tévéből, a rádióból, hogy milyen benyomások érik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen network-öt tudunk ezzel mérni, és azt láthatjuk meg, hogy az emberek milyen közegben vannak, feltételezve azt, hogy elmondják őszintén, hogy ők egyébként mire számítanak. Amikor nagyon messze van egymástól a preferencia és a választási győzelem, az mindig azt jelenti, hogy valami nem stimmel, tehát akkor valami eltérés van, valahogy ezt át kell gondolni. Ugye itt most nem látjuk a Median számaidnál, hogy azt hiszem, hogy ezt még nem tették nyilvánosságra, hogy kinyeri a választásokat. A közhangulati mutatót tették nyilvánosságra például, és ott minthogyha egy a Fidesz számára kedvezőbb közhangulat lenne, de itt rögtön szeretnék egy dolgot mondani, hogy a katasztrófa turizmusnak semmi helye itt ebben a pillanatban. Ez egy negatív közhangulat. 60%-a az embereknek azt mondja, hogy rossz irányba mennek a dolgok, csak ez egy csökkenő mérték, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy hirtelen megjavult a közhangulat, hanem kevésbé rossz, tehát relatíve jobb a helyzet, mint mit tudom, egy 3 hónappal ezelőtt.
És akkor pont ez a kérdésem, hogy mi változott az elmúlt 3 hónapban, most azon kívül, hogy értem, volt egy látványos utazás Washingtonba, meg voltak mindenféle látványi intézkedések, de azért, hogyha például a júniusihoz képest nézzük, azért itt elég komoly javulás, még hát értem, hogy rossz, de hogy ahhoz képest egy komoly javulás állt be a közhangulatban.
Igen, valóban, ez cáfolhatatlan tény, ez egy Fidesznek kedvező forgatókönyv, amit most látunk, hogy javul mérésről mérésre, ugye a Medián több éve már 3 havonta, tehát 4 évente teszi ki a kutatási eredményeit, és ebben az értelemben náluk mindig nagyobb mozgások vannak, mint azoknál a cégeknél, amelyiknél havi mérések. Hát egyszerűen az történik, hogy megkezdődött a lakosság közérzetét pozitívan javító intézkedéseknek a bejelentése és megvalósítása is egyszerre, tehát mind a kettő zajlik, és egyébként pedig van egy úgynevezett ciklushatás is, amelyik segíti a Fidesznek a működését. A ciklushatás azt jelenti, hogy egy két választás között van a választóknak egy normál mozgása, hogy hogyan gondolkodnak a politikáról. A választások környékén mindenki a politikával foglalkozik, magas a győzteshez húzás, mindenki úgy emlékszik, hogy a győztes pártra szavazott, és most is avval szeretne foglalkozni. Aztán nagyon gyorsan kiábrándul belőle, mert nem jön a Kánaán, pedig hiába ígérték a kampányban. Valamikor a ciklus közepén éri el a mélypontját, az adott kormánypártnak a támogatottsága minden időszakban, tehát ez független attól, hogy a rendszerváltás óta melyik kormányt nézzük, és onnantól kezdve mindig van egy lassú emelkedés, és mindig a választás előtti őszön kezd el egyébként is növekedni még jobban, egyszerűen azért, mert az emberek akkor kezdenek el a politikával még erőteljesebben foglalkozni, és a Fidesz ezt ismeri ezt a ciklushatást, és rá is dolgozik erre a ciklushatásra. Profi emberek működtetik a Fidesz kampányát.
ezeknek a jóléti lakosságot támogató intézkedéseknek az ilyen hosszú távú hatásáról mit tudunk? Én feltételezem, hogy amikor a medián azt kérdezi meg, hogy jó vagy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, akkor nagyon-nagyon sok válaszadó a saját életére, a saját családjának az életére, a saját fizetésére gondol, de az nekem egy kérdés, hogy amikor mondjuk nekem már nem kell esziát fizetnem, tehát nőtt 15%-kal a fizetésem, azaz most jobban mennek a dolgaim, de egyébként a jövő hónapban meg be fogok menni egy kórházba, ahol, akkor mennyire számíthat arra a Fidesz, hogy ez elég lesz, hogy amikor megszólított valakit, elért valakit, az ki is tart mellette utána.
Igen, itt ebben kapcsolatosan két tapasztalás van. Az egyik az, hogy a jóléti intézkedések általában két alkalommal szoktak hatni, amikor bejelentik konkrétan, és akkor hirtelen mindenkinek eláll a lélegzete, hogy aztán most már tényleg itt lesz a kánaán.
És sokszor bejelentik
őket. Sokszor bejelentik őket, így van, tehát fokozatosan legalább 3-4-szer bejelentik. És a második, amikor hat, amikor kézhez kapják az emberek a pénzt, de aztán utána ezek a jóléti intézkedések már kevésbé hatnak, mert ezek úgymond beépülnek a gondolkodásba. Tehát ezeknek mindig van egy ilyen ciklikus hatása. A másik, amit akarok mondani, hogy miután most előrébb hozták ezeket az intézkedéseket, tehát már nyáron beszéltek a 3%-os hitelről, sőt, ugye be is vezetik. Aztán már szeptember-október környékén elkezdték lebegtetni a 14. havi nyugdíjt. Most újra és újra ezt fölül kell még valamilyen módon emelni, szóval még rá kell tenni egy lapáttal, mert ezek egy idő után, ahogy mondtam, beépülnek. És az a kérdés, hogy 2026-ban lesz-e még olyan intézkedés, ami még ezeket is képes felülírni? Én azt hiszem, hogy a 14. havi nyugdíj első hetének a kifizetése februárban, ez egy ténylegesen erősen ható intézkedés, különösen a nyugdíjas társadalomra. Hát most ezt másképpen nem tudom mondani, mint az, hogy ez egy ingyen pénz, egy nem számított pénz, és ez egy nagyon fontos dolog az embereknek, mert van, akinek tényleg szüksége van arra a plusz egy heti nyugdíjra. Jelzem ugyanakkor, hogy a nagy nyugdíjasoknak ez egy nagyon nagy pénz, a kis nyugdíjasoknak meg egy nagyon picike pénz. Tehát ez a nyugdíjasok közötti egyenlőtlenséget semmilyen módon nem csökkenti, ez konzerválja az egyenlőtlenséget, ami a nyugdíjasok között van. De azokért legalább segíti, akiknek szüksége van rá. Ugyanakkor az aktív népesség számára, ami nagy ígéret, az a nők adómentessége. Ez tényleg egy komoly dolog, viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a költségvetésnek nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz rá, akár a 14. havi nyugdíj, akár a nők adómentessége, és még nagyon sokfajta intézkedés. Tehát, minthogyha egy kicsit az történne, hogy előre elkezdik elkölteni, bárki is legyen a következő kormány, annak a pénzét, és tulajdonképpen az ő kontójára jelenti be ezeket az intézkedéseket.
Hát igen, meg azt se tudjuk, hogy a munkáltatók hogy fognak egy ilyenre reagálni, tehát hogy ennek van több árnyoldala, de akkor visszatérve arra, hogy ciklus hatás, akkor ilyen értelemben ugye érdemes összevetni 2021. decemberével a mostani adatokat, és hogyha azt nézzük, hogy most korábban kezdődtek az osztogatások, de jobban áll az ellenzék, mint akkor, akkor ebből jól gondolom-e, hogy van valamiféle elmozdulás?
Hát olyannyira, hogy már tegnap is megnéztem a 2021 decemberi medián közlést. Én annak a híve vagyok, hogy mindig az almát az almával hasonlítsuk össze, tehát most kijött ez az eredmény, akkor a 4 évvel korábbi mediánnal kell összehasonlítani, és nem más adatsorral. És abban a medián adatsorban 4 évvel ezelőtt már azt írják, hogy a Fidesz vezet az ellenzékkel szemben. Én tudom, hogy ezen most nagyon sokan azt mondják, de hát ez evidencia, csak ne felejtsük el, hogy ez nem evidencia, mert hogy előtte volt egy, és azt mondjuk ki, sikeres előválasztás, amelyik több százezer magyar embert mozdított meg 2021 késő nyarán, kora őszén, és volt egy olyan pillanat 2021 októberében, amikor a medián azt mérte, hogy az ellenzék vezet. És ehhez képest volt drámai újdonság, hogy 2021 decemberében a teljes népességben a Fidesz sima vezetését írta elő. Emlékszem rá, hogy óriási balhé volt, botrány volt belőle, és hát megkérdőjelezték a mediánnak a hozzáértését. Na most ehhez képest ott tartunk 4 évvel később, hogy a teljes népességben 33-38, tehát 5% pontos ellenzéki győzelemet, vagy ellenzéki vezetést mutat, és a biztosan résztvevő pártot választók körében meg 10 pontnyi különbséget mutat. Tehát teljesen más a politikai helyzet, és azt is megnéztem, hogy itt a jól vagy rossz irányba mennek a dolgok, ott is jelentős a különbség a 4 évvel korábbival szemben, ott ők többen mondták azt, hogy jól mennek a dolgok, és kevesebben azt, hogy rosszul. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy alapvetően megváltozott a politikai helyzet, és megint a Fidesznek áll a zászló, hanem az, hogy egy természetes hatásként javult a Fidesz számára a közhangulat, az emberek úgy érzik, hogy valamivel jobb a helyzetük, de nem beszélhetünk arról, hogy alapvetően megváltoztak volna. Tehát az, hogy trendforduló lenne, ezt én ebben a pillanatban nem tudom állítani, ahhoz kellene a mediának a következő mérése is.
Még hogy ezt az összehasonlítást folytassuk, azért a 2021-es és a mostani helyzet között látunk még különbségeket, most a koronavírus járvány azért az nyilván elképesztően árnyalja a helyzetet, de ott azért nem egy 3 éves stagnáló gazdaság után, meg nem egy Európa rekorder infláció után volt az ország, meg a szavazók, illetve nem volt egy olyan ellenzéki párt, amelyik összetudta gyűjteni tulajdonképpen szinte az összes ellenzéki szavazót látszólag most.
Tehát gazdaságilag és politikai értelemben is teljesen más politikai szituációról beszélhetünk 25-ben, mint 21-ben. A gazdasággal foglalkozó szakemberek ugye azt mondták 21-ben, hogy egy nagy, azt hiszem talán ez, hogy elpattanás, mint hogyha ezt a szót használták volna, vagy felpattanás egész pontosan. Tehát a 20-as nagy válságot, a Covid válságot követően nagyon gyorsan visszatért a normál pályára a gazdaság, és úgy tűnt, hogy az Európai Uniós források beáramlásával egyébként, meg még ugye a gazdaságba öntött pénzekkel kifejezetten jó állapotban van a magyar gazdaság, és 22-ig egyébként a fogyasztásnak a növekedését is látjuk. Most azonban, és ebben neked igazad van, láthatóan 22 óta egy stagnáló, sőt, stagflációs gazdaságról beszélhetünk, ahol magas az infláció, és alacsony nulla körüli a gazdasági növekedés. Természetesen az emberek a GDP-ből semmit nem értenek, és nem tudják megenni a GDP-t. Ők azt látják, hogy mondjuk a boltban milyenek a kenyérárak, vagy milyenek a húsárak, és ott azért minden beavatkozás ellenére nem lett olcsóbb az élet, hanem minimum ugyanolyan, mint 1 évvel ezelőtt, vagy egy kicsivel még annál is magasabb. Tehát én azt hiszem, hogy nincs gazdasági értelemben biztos, hogy más a helyzet, mint 4 évvel korábban, és politikai értelemben is teljesen más a helyzet. Mert ugyanaz előbb azt mondtam, hogy volt egy sikeres előválasztás, de én azt a mobilizáció szempontjából tekintettem sikeresnek, és nem a politikai végeredmény szempontjából, mert én azok közé tartoztam, akik már akkor is szkeptikusak voltak az előválasztással kapcsolatosan. Kevesen voltunk ilyen, én ezek közé tartoztam, mert azt gondoltam, hogy a választópolgárok, különösen az ellenzéki választópolgárok, nehogy úgy gondolják, hogy az előválasztás az ő csúcs teljesítményük. Elmentek 800 000-en, leadták a szavazatukat, és tulajdonképpen nekik ebben véget ért a dolguk. És hát az a helyzet, hogy ez bekövetkezett, mert az előválasztás követően egy ilyen apály alakult ki az ellenzéki oldalon, amit mindmáig kevésbé értek, hogy azt a lendületet, ami benne volt az előválasztással, nem használta ki az ellenzék, hanem elkezdett azzal veszekedni, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy kell-e 7. frakció a parlamentbe, és hogy akkor Márki-Zay Péternek hány embere lesz rajta a listán. Jó, tehát más a politikai helyzet, mert most van egy erős párt, amelyik ezt másképpen csinálja.
De miben másképp pont ez lenne a kérdésem, hogy akkor az előválasztás versus jelölt-jelölt állítás összefüggésben mi a különbség?
Igen, először is sokkal rövidebb idő alatt lemegy ez az egész történet. Ugye a múlt hét második felében indult el az előválasztás, ugye a Tisza szigetek választhattak a 3-ból egy preferenciális listán 2 embert, és most meg 2 vagy 3 nap alatt lezavarják a jelöltek közötti választást. Kevesebb embert fognak mozgatni, ez biztos. De sokkal intenzívebb lesz, és sokkal gyorsabb lesz, és nem lesz az az elnyújtott, folyamatosan csak erről beszélünk, hanem ennek következtében a létrejött eredmények után ezek a jelöltek már mehetnek a terepre, dolgozhatnak, bemutatkozhatnak, és azt hiszem, hogy onnantól kezdve talán most már illendő lenne nekik is nyilatkozni, tehát hogy megmutatni saját magukat és a saját képességeiket. Tehát ez azt mutatja, hogy nem várnak hosszan, nem egyeztetnek hosszan, hanem ahogy ezt itt a Tisza pártól az elmúlt másfél évben megszoktuk, egy ilyen nagyon technokrata, nagyon gyors szemlélettel folyik az egész előválasztásszerű esemény, ami nem tökéletes előválasztás, tehát ezért ez nem a klasszikus előválasztás, azt azért szögezzük le.
Általában ezek nem a demokrácia csúcsai, még hogyha azt is mesélik róluk azok, akik szervezik, de beszéljünk majd az egyéni jelölteknek a jelentőségéről általában, de nagyon picit még arról, hogy milyen jelentősége van a választók szempontjából szerinted ennek. Azért itt most oké, hogy lehet, hogy nem 900 ezeren, de biztos, hogy több százezeren bevonódnak ebbe a folyamatba, és bevonódnak nyilván azok az aktivisták is, akik ezen dolgoznak, akik le fognak nyomni alig, hanem egy balhé nélküli, ő közegükben nyilván sikernek elmesélt történetet, lesznek örülő győztes jelöltek, akikre már egyébként egy csomó ember szavazott, ismeri az arcát, kiválasztotta egyszer. Mi a jelentősége ennek akár már a jövő év szempontjából?
Hát a legfontosabb jelentősége a bevonódás, mint kérdéskör, hogy lesznek olyan emberek is, valószínűleg neked ebben igaza van, minimum több száz ember, az, hogy hány száz, azt nem tudjuk, de nagy valószínűséggel kevesebb, mint 800 ezer, be fog ebbe a folyamatba kapcsolódni, úgy érzi, hogy részese egy folyamatnak, és ebben az értelemben ez egy kétségtelenül pozitív hatás, még a másik oldalon, a Fidesz jelöltek esetében, hát ezt kevésbé látjuk, hogy itt Tisza-sziget tagok, vagy a társadalom egésze az, amelyik kiválasztja, hogy ki legyen a jelöltje, és a másik az, hogy miután nekik nagyon komoly terepmunkát kell végezni, ez azt jelenti, hogy fog tudni kommunikálni minimum avval a két emberrel, aki egyébként nem lett a győztes, hanem adott esetben vesztes lett, és az ő networkén, az ő tiszaszigetes tapasztalatain keresztül tudja a terepmunkát elvégezni. A politikai erőfölény kapcsán a Tiszának jelenleg egyetlen egy lehetséges megoldása van a választási győzelemre, az, hogy úgynevezett lábon győz, tehát lejárja azokat az egyéni választókerületeket, amiben a verseny zajlik, és úgy tud győzni, hogy szívvel és lélekkel, tehát nem fizetett alkalmazottakkal, hanem ezekkel a Tisza-sziget tagokkal, vagy a szimpatizánsokkal. És ezért nagyon fontos az előválasztás, hogy a szimpatizánsok érezzék, hogy ők be vannak vonva, és ezáltal majd, amikor arra lesznek kérve, hogy segítsetek a munkába, akkor már lesz egy kapcsolódás a jelölttel, akire vagy szavaztak, vagy nem, mert lehet, hogy másik jelöltre szavaztak, de minimum úgy érezhették, hogy ők is fontosak ebben a folyamatban.
Ha már egyéni jelöltek, sokat beszélünk azokról a településekről, ahol megingathatatlan a Fidesz, mert működik a propaganda, mert a gazdaság úgy, ahogy el van, és akkor ott így sokkal több teret tud azt kapni, hogy de jönnek a migránsok meg Brüsszel. Egy tiszás egyéni jelöltnek egy ilyen helyen mennyi esélye van, hogyan tud fordítani?
Igen, az előbb ugye arról beszéltünk, hogy más a politikai helyzet, mint 2021-ben. Etéren is teljesen más a Tiszának a hozzáállása, mint a 21-es ellenzéknek. Ugye a 21-es ellenzék abból a azzal a taktikával indult, hogy próbálja megerősíteni azokat az EVK-kat, ahol egyébként is vezet, és kijelölte a számára nagyon kedvező, a közepesen kedvező, az eléggé kedvezőtlen, meg a nagyon kedvezőtlen EVK-kat, és úgy állt hozzá, hogy a nagyon kedvezőtlen, tehát teljesen Fideszes EVK-kkal nem tud mit kezdeni, nem tud behatolni oda, ezért az erőforrásokat inkább azokra az EVK-kra, egyéni választókerületekre mozdítja, ahol egyébként jobbak az esélyei. Ha jól értelmezem a Tiszának a jelenlegi stratégiáját, akkor az a céljuk, hogy azokra a terepekre is behatoljanak, amik egyébként a Fidesznek a úgymond a saját EVK-i, ahol mit tudom én, évtizede, másfél, két évtizede egyéni választókerületben a Tisza győz, és megpróbálja mérségelni a különbséget, sőt, kiegyenlíteni a különbséget a Tisza jelölt és a fideszes egyéni jelölt között, és ez egy teljesen más típusú hozzáállás, mert ez egy nem abból indul ki, hogy én úgyis veszíteni fogok, tehát nem kell behatolnom ezekre a területekre, hanem azt mondja, hogy nekem nyerő stratégiát kell csinálnom, és a nyerő stratégia lényege, hogy mindenütt el kell érnem egy minimum szintet ahhoz, hogy összességében országosan nyerni tudjak. A tegnapi HVG-ben volt egy ilyen keretes írás, és ott azt írja a cikk, hogy így ilyen, ha jól emlékszem, 30%-ba lőtték be azt a szintet, ahol minimum minden EVK-ban el kell érniük. Nyilvánvalóan a budapesti EVK-ban nem 30%-ról, hanem mondjuk 50-60%-ról beszélünk, de Csorna egyéni választott kerületbe is el kell érni a 30%-ot ahhoz, hogy ez tényleg egy győztes stratégia legyen.
Hát, hogy Gyopáros Alpár se vigyen annyi győztes kompenzációs szavazatot fel a saját listájára, illetve többet vigyen a Tiszás vesztes adott esetben. Zárójel bezárva, mennyit számít valójában az egyéni jelölteknek a személye? A személyt nyilván érthetjük úgy is, amiről beszéltél, hogy végig kell tolni a kampányt, és meg kell győzni minden létező ellenzékit a település, hogy menjen veled kampányolni, de hogy a szavazásnál ez mennyit számít, és mennyit számít az, amiről most már Orbán Viktor megint beszélt tegnap, hogy itt fiatalítás van, és a Fidesz szavazók nagyon sok helyen nem azt a jelöltet fogják majd látni, akire egyébként alig, ha nem már lehet, hogy 15-20-30 éve amúgy szavaznak.
Szerintem bontsuk ketté ezt a kérdést, bontsuk szét a Fideszre, és bontsuk szét a Tiszára. Én szerintem a Tisza esetében a jelölteknek, az egyéni jelölteknek a jelentősége sokkal kisebb, mint azt gondoljuk, mint itt tényleg új, nagyságrendileg új emberekről van szó, vagy legalábbis politikai értelemben új emberekről, akik biztosan nem indultak, ennyiben biztosan újak, hogy nem indultak 4 évvel ezelőtt, ezért az ő személyükhöz konkrétan kevés ember fog kötődni, nyilvánvalóan a Tiszához fog kötődni, illetve hát Magyar Péter személye lesz az összekapcsoló erő ezen egyéni jelöltek viszonylatában. Jó, hát mondjuk egy kezünkön meg tudjuk nevezni azokat az Tiszás egyéni képviselőjelölteket, akik ismert arcok, és az ő esetükben azt lehet mondani, hogy azért szavazok rá, mert tudom, hogy kiről van szó. De azért azt ne zárjuk ki, hogy helyi közösségekben, a lokalitás szintjén vannak olyan Tiszás egyéni képviselőjelöltek, akik tényleg ismertek, és mondjuk fontos cselekedetük van. Más a helyzet a Fidesz jelöltjeivel. Ugye valóban a miniszterelnök tegnap azt nyilatkozta, hogy legalábbis a megyei jogú városok szintjén fiatalításra van szükség, új jelöltekre van szükség. Korábban olyan információ is elhangzott, hogy a jelölteknek 30-40%-át is le szeretné cserélni fiatalítás, újítás címén. Szerintem ez a Fidesz alkalmazkodó képességét jelzi, azt jelzi, hogy érzik, hogy a nagyvárosok szintjén komoly problémák vannak a fideszes jelöltekkel. Legyen szó bármelyik fideszes jelöltről, korábbi fideszes jelöltről, és ezért azt gondolják, hogyha új értelmiségi jelöltekkel indulnak, akkor az javítja az ő esélyeiket, és én ezt nem kétlem, hogy ez valóban így van. Ugyanakkor a Fidesz szavazók vonatkozásában azt kell, hogy mondjam, hogy ott egy katonai rend uralkodik. Tehát, hogyha a Fidesz szavazó meglátja a szavazólapon, hogy Kis Jánosnak hívják az illető jelöltet, akkor is rászavaznak, hogyha nem tudják, hogy kiről van szó, mert ott van mellett a Fidesz logó. Én mindig azt a példát szoktam elmondani, hogy a Budapesten a önkormányzati választáson 2024-ben 3 nappal a választások előtt a fideszes szavazók még nem tudták, hogy kik a jelöltjük. És aztán kis hiány 300 ember szavazatán múlott, hogy nem Vitézy Dávid lett a jelöltjük. Tehát tökéletes volt az átmozdulás. Szinte hiánytalan volt az átmozdulás. Ebben nem lehet egyetlen egy pártnak sem reménykedni, hogy majd a fideszes szavazók nem fognak arra a jelöltre szavazni, mert hogy nem ismert a személye, de a fideszes szavazók 100%-ban arra az egyéni jelöltre fognak szavazni, aki most kevésbé ismert, mint a debreceni egykori polgármester, vagy Hende Csaba, akiből alkotmánybíró lett.
Az egyik erőssége szerintem ennek a fideszes propagandának, amitől működik, hát azon kívül, hogy pénzparipa minden megvan, nyilván, és ennek szolgálatába is állítják, de ez a burokban tartás, tehát hogy fölépítünk egy párhuzamos valóságot, és amikor azt mondjuk, hogy Ukrajnában ez és ez van, meg majd Brüsszel mit csinál, akkor ez még tartható is valamilyen szinten, de amikor azt mondjuk, hogy adóemelésre készül a Tisza, és ott van egy húsvér ember, aki ott van közöttük, és elmondja, hogy nem készül adóemelésre, akkor ezek már egy cáfolhatóbb állítások, tehát hogy itt valahol meg lehet találni a részt a propagandán, nem? Vagy csak én vagyok naív?
Én kevésbé gondolom azt, hogy a propaganda hatását egy egyéni képviselőjelölt, vagy annak a csapata tudná legalábbis korlátozni. Ez azért létezik, ez a fajta ellenség képzés, mert ez nagyon hatékony. Ez nem most hatékony, ezelőtt 100 évvel is hatékony volt, és ezelőtt 1000 évvel is hatékony volt, félreértés elkerülése véget. Tehát ez az emberi létünkből adódik, hogy vannak ellenségképeink, és ezeket nagyon jól tudják a politikusok működtetni. Első István, Szent István is egy gyönyörű ellenségképben gondolkodott. Ha mostani szavainkkal érnénk, és a mostani politikában gondolkodnánk, ott egy egyértelmű ellenségképzés zajlott, csak erről hát a történelem szépen elkezdett elfelejtkezni. Tehát ez egy működő történet. Úgyhogy amire a tiszás egyéni képviselőjelölteknek szükségük van, az, hogy minden házba bekopogtatnak, és elsősorban azokat győzik meg, akik bizonytalan szavazók, akik most még ebben a pillanatban nem döntötték el, hogy melyik pártra szavaznak. Én úgy gondolom, hogy egy fideszes magszavazót nem lehet eltéríteni attól, hogy ő a Fideszre szavazzon. Tehát ez egy illúzió, hogy majd most 3 embert is lebeszélnek arról, hogy a Fideszre szavazzanak. Azt tudják megakadályozni, hogy ugye sokat meséltem már erről, hogy minden nagy pártnak a szavazótábora 3 részből áll. Ugye egy ilyen hagyma szerkezetű, vannak a magszavazók, a gyűrűszavazók, meg a peremszavazók. A magszavazók azok tűzön, vízen, levegőben mindenképpen arra az adott pártra szavaznak, akire szeretnének, és most mindegy az, hogy a Fideszről, MSZP-ről, DK-ról vagy Tiszáról beszélünk. A gyűrűszavazók mindig olyan szavazók, akiknek meg kell küzdeni a szavazatért, méghozzá racionális elemekkel. Tehát ők hűségesek, de azért az ő esetükben van feladata az adott pártnak meggyőzni őket. A peremszavazók pedig olyan szavazók, akik a választási kampányban csapódnak az adott párthoz, méghozzá mindig a nagy párthoz, a győztesnek tekintett párthoz. Tehát a Tisza egyéni képviselőjelöltjei számára ezek a bizonyos peremszavazók a kulcsok. Neki kell mondani, hogy mi vagyunk a többség, mi fogunk győzni, és hozzánk kell, hogy csapodjatok. Nem véletlen, hogy Magyar Péter mindig ezt szokta az elmúlt október 23-dik óta, ez az egyik fő üzenete, hogy mi vagyunk a többség. Hogy ezek a peremszavazók, akik nem foglalkoznak a politikával, nem érdekli őket a politika, ezt az üzenetet hallják meg, hogy honnan fúj a szél, melyik az a párt, ahonnan, ahol amelyik majd a győztes lehet. Azt mondja Magyar Péter, hogy hát mi vagyunk a többség. A Fidesz meg azt mondja, hogy mi vagyunk a stabilitás, mi vagyunk a nyugalom, nincs nix ugri-bugri. E között kell majd nekik dönteniük, és ezért nagyon fontos az egyéni jelölt, aki majd helyben tudja ezt az üzenetet átvinni, mind a két oldalról természetesen.
Ugye az lehet, sőt, talán ezt mondhatjuk, hogy országosan lehet a Fidesz-szel szemben a Tisza többségben, de a sokat tárgyalt egyéni körzetekre épülő választási rendszer miatt ez nem biztos, hogy elég, és hogy vannak bizonyos törvényszerűségek. Például, hogy Fidesz szavazók azok sokkal inkább vannak mindenhol, mint ellenzéki szavazók, vagy akár az, de ezt kérdezem is, hogy egyszerűen bizonyos települések, bizonyos szavazói, azok sokkal jobban hasonlítanak gondolkodásban, értékekben, életmódban egy Fidesz szavazóra, mint egy potenciális Tisza szavazóra, és a kérdés az, hogy ezeket az ilyen törvényszerűségeket, ezeket át lehet-e törni, vagy egyszerűen vannak dolgok, amik mindig úgy lesznek akkor is, hogyha egyébként erősebb a Tisza országosan, mint a Fidesz.
Igen. A Fidesznek a támogatottsága néppárti jellegű. Az, hogy néppárti jellegű, az azt jelenti, hogyha készítünk egy mátrixot, amiben ott van a iskolázottság, a nem, a település típus, nem tudom, hogy mit hagytam még ki, és oda tesszük a Fidesznek a leírását, akkor azt látjuk, hogy az aktivitás, gazdasági aktivitás, akkor azt látjuk, hogy nincs olyan cella, ahol üres lenne a Fidesznek a támogatottsága, vagy nagyon alacsony lenne, kivéve, és ez is egy újdonság, hogy van egy ilyen cella, az a 30 év alatti fiatalok cellája, ahol legalábbis hát 20% vagy 20% alatti támogatásról beszélünk. Minden más cellában azt látjuk, hogy a Fidesz támogatottsága stabilan magas, és ez egy rendkívül kedvező a Fidesz számára, és ez a fajta minden cellában megfelelő arányú támogatottság van, ez lényegében a 2010-es választások óta így van. Szoktam mutatni a hallgatóimnak a 2010 márciusában készített Medián és Závesz, akkor még Ipsosnak hívták kutatást, egy 1500 fős kutatásnak az eredményét, és már akkor nem volt olyan cella, ahol nem 40% vagy 40% fölötti lett volna a Fidesznek a támogatottsága. Ezen a téren annyi elmozdulás van, hogy idősebb lett a Fidesz szavazótábora, még nyugdíjasabb beállítódású lett, és az aktív szavazók között elkezdett csökkenni, és elkezdett a centrumtól a kis települések irányába mozdulni a szavazótábora, de az nem azt jelenti, hogy megszűnt volna mondjuk Budapesten a támogatottsága, csak éppen ma jött ki például a 21 kutatóközpontnak a Budapest támogatottsága, hogy jelentősen csökkent a budapesti támogatottság, de nem szűnt meg, csak egy szint alá csökkent. A Tiszának másfél év alatt kellene ezt a néppárti támogatottsági szintet kialakítani. Ez szinte lehetetlen vállalkozás. Tehát az biztos, hogy másfél év alatt nem lehet ennyire néppárti jellegű, ennyire kifinomodott a társadalom minden szegmensében és a társadalom minden szövetében megjelenő támogatottsággal ott felépíteni, mert a Fidesznek is 10 évébe került. Tehát az 1998-as győzelem után fokozatosan építette ki 2010-re a saját szavazótáborát. Egyszerűen másfél év alatt nem tud minden szegmensbe elmenni az információ, hogy létezik a Tisza, működik a Tisza és a Tisza a potens ellenzék. Azt szokták mondani, hogy a legnehezebb mindig a kistelepülés, és a legnehezebb ezen belül is a kistelepülési női szavazóknak az elérése, mert ők azok, akik talán legkevésbé foglalkoznak a politikával, illetve ők azok, akik hát jóval tradicionálisabb, konzervatívabb értékeket vallanak, adott esetben vallásos szavazók, és hozzájuk nagyon nehéz nem azoknak beszélni, akik hasonló értékstruktúrával rendelkeznek. Még egy rétegről szokás beszélni, ez a fiatalok, de a Tisza ezt a kérdést ezt megoldotta, vagy úgy is mondhatnám, hogy a Fidesz megoldotta a Tisza számára ezt a kérdést, úgyhogy ez most nem annyira problémás, mint mondjuk 4 évvel korábban.
Tud olyan dolog történni, mert hát már rengeteg minden történt, amiről beszéltünk, stagfláció van, omlanak össze a kórházak, minden nap gyermekvédelmi botrányok derülnek ki, és azért a gyermekvédelem az mégiscsak olyan, hogy megérinti az embereket, de tud olyan történni, hogy ezek a nagyon nehezen elérhető rétegek, vagy a magszavazók elkezdjenek lemorzsolódni? Vagy...
Igen, én azt tanácsolom mindenkinek, hogy nézze meg a 2024. január végi, február elejé eseményt, ezt a bizonyos kegyelmezési botrányt. Az elmúlt 16 évben, amióta a Fidesz kormányon van, ez volt az első olyan esemény, amelyik a magszavazók szintjéig jutott el, és amelyik ténylegesen elkezdte megkérdőjelezni a Fidesznek az erkölcsi alapjait, hiszen kiderült, hogy a köztársasági elnök egy pedofil segítőnek adott kegyelmet, hangsúlyozom, nem pedofilnak. Tehát ugye ez volt a szerencséje a Fidesznek, hogy ez az ember egyszerűen csak segítette azt az illetőt, ha pedofil is lett volna, akkor összeomlik a Fidesznek a szavazótábora, ez biztos. Tehát ez erre nagy összegű fogadást mertem volna tenni. És akkor ténylegesen az történt, hogy a magszavazók egy része is azt mondta, hogy hát ezért ez nincs rendben. De sikerült a Fidesznek ezt kimozognia. Nagyon gyorsan reagált, vagy relatíve gyorsan reagált erre a kérdésre, hiszen lemondott a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter is, két női politikus, és onnantól kezdve azóta is megpróbálja ezt a kérdést teljesen negligálni, és azt mondani, ez nincs. Tehát megoldottunk minden problémát, most már a gyermekvédelem is rendben van, és ebben az értelemben ez egy sikeres projekt a magszavazók szempontjából, mert ezek a magszavazók visszamentek. Én úgy számolom, hogy körülbelül 25%, a teljes népességen belül 25% az a határ, ami a Fidesznek a magszavazói táborát jelenti. Hogyha 25% alá csökken a Fidesz támogatottsága, akkor már a magszavazói rétegeket érintette, akkor már a legstabilabb szavazók is elkezdenek kételkedni a Fideszben, és problémás a Fidesz támogatottsága, de erről nyilvánvalóan szó sincs most.
De ugye a magszavazókkal nem lehet választást nyerni, és a kérdés az, hogy itt Tisza kampány szempontjából azok, akik nem magszavazók, de valamiért ott voltak a Fidesz mellett, akár anyagi okokból, akár azért, mert tényleg sokkal jobban éltek az elmúlt években, mint korábban, akár azért, mert helyi vállalkozók és az Európai Uniós pénzek segítettek nekik, akár azért, mert ott élő emberek, akik dolgozni tudtak ezekben a projektekben, akár azért, mert bizonyos félelmeikre nagyon jó válaszokat tudott nekik adni Orbán Viktor, a változó világra ott volt egy állítás, és lehetne még ezt sorolni, de hogy adott, de hogy egyébként nem elkötelezettek és nem elégedettek most, hogy velük mi van, és hogy ők hogy, kiken, min, milyen üzeneteken, milyen embereken keresztül lehetnek elérhetőek a Tisza párt számára.
Ezek tipikusan azok az úgynevezett gyűrűszavazók, amiről beszéltem. Én azt hiszem, hogy a mostani lakosság közérzetét javító intézkedéseknek egy része ez hozzájuk szól. Hozzájuk szól a 3%-os lakáshitel, hozzájuk szól a 3%-os kisvállalkozásoknak vagy közepes vállalkozóknak szóló hitelek, hozzájuk szól az a talán 11 pont, amit azt hiszem éppen múlt héten jelentett be a miniszterelnök, hozzájuk szól az édesanyáknak az adómentessége, tehát ez pontosan az a réteg, amelyiket anyagilag próbálja érdekeltté tenni a folytatásba, és arra, hogy szépen jöjjenek vissza. Ezeknek a szavazóknak egy jelentős része lecsatlakozott ugyanis a Fidesztől a nagy infláció időszakában, tehát 2023-ban, 22-23-ban. És most hozzájuk beszél, hogy a magyar gazdaság elbírja ezeket a jóléti intézkedéseket, gyertek hozzánk vissza, mi majd biztosítjuk, hogy úgy érezzétek magatokat, ahol a 2000-es éveknek a közepén, vagy a 2010-es évek közepén éreztétek magatokat. Ez eddig úgy tűnik, hogy hozott a Fidesznek egy 2-3% pontos támogatottság emelkedést, de a legtöbb közvéleménykutató cég azt mondja, amelyik nem a Fideszhez közel álló, hogy ez még mindig kevés, mert még mindig a stabilan vezet a Fidesz, vagy bocsánat, a Tisza a társadalom egészében. A perem szavazók számára az utolsó két hónapban kell üzeneteket küldeni, az egy következő lépése lesz a kampánynak. Most a gyűrű szavazóknak a visszacsápításába foglalkozik a Fidesz, és mondom, 2-3%-ot sikerült is a szeptember óta ezen a téren javítania.
Amikor arról beszéltél, hogy a Fidesz 10 év alatt egy néppárti identitást épített, abból nyilvánvalóan következik, és említetted is, hogy viszont a Tiszánál nincs ilyen, ott egy anti-Orbán, egy ilyen ellen identitás van, és akkor, hogyha ezt nézzük, akkor ez milyen problémákat okozhat a későbbiekben?
Igen, a szakirodalom azt mondja, hogy protest szavazatokkal, hiszen ez egy protest szavazat, anti-orbánista protest szavazat, lehet választást nyerni egyszer. Egyszer, mert az a fajta ellenhullám, ami kialakul, az egy pártot nagyon magasra tud lökni, adott esetben meg tudja nyerni a választásokat vele, de aztán ez kevés. Mert ez a fajta koalíció, amikor ilyen esetben létrejön, tehát ez a ellen protest koalíció létrejön, ez nagyon gyorsan elpárolog. Tehát, mert akkor már más érdekek vannak, elindul a kormányzás, sose úgy zajlik a kormányzás, mint ahogy azt ígérik, még a Fidesz esetében sem úgy zajlott a kormányzás. És ezért azt mondja a szakirodalom, hogyha egy protest szavazattal egy párt kormányra kerül, akkor itt két út van. Az egyik az, hogy egy úgynevezett rendszerváltó párt lesz belőle, tehát egyszer győzés, soha többet, maga a párt is szétesik, ez volt az MDF, mint út. A másik pedig a Fidesz útja, amelyik 2010-ben egy második rendszerváltást vezényel le, és aztán egy vezérpárti jellegű pártá válik, nagyon erősen koncentrálódik, centralizálódik, és úgy próbálja a saját pozícióit megőrizni. Ez a két út Magyarországon, az egyik egy sikertelen, a másik egy sikeres út volt. Az a kérdés, hogy a Tisza párt a kettő közül melyiket, ha kormányra kerül, és 2026-ban úgy alakulnak a dolgok, akkor melyik útra fog térni. Mind a két út benne van természetesen, ezt most így előre nyilvánvalóan nem tudjuk. Ha az MDF példa lesz a jellemző, akkor az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan a választások után elkezd mozsolódni a szavazótábor is, és maga a párt is, tehát a parlamenten belül is elkezdődnek a problémák. Ha pedig a fideszes út, tehát a centralizált út, az pedig egy másfajta kormányzáshoz, egy másfajta politizáláshoz vezet a Tisza esetében is.
Van még 4 percünk nagyjából. Arra, hogy megbeszéljük, volt már erre utalás, hogy milyen választói rétegek vannak, kis települések, stb., de hogy meg lehet-e azt fogalmazni, hogy hol dőlhet el az a választás, kik lehetnek, milyenek azok a választók, hol élnek, hány évesek, akiknek a megszólítása az fontos lesz abban a tekintetben, hogy egyik vagy másik irányba dől majd el jövőre a választás, és hogy mondjuk adott esetben milyen adatokból, számokból lehet majd azt látni, hogy ezek a választók, akik eldöntik a választást, ezek hova csapódnak majd, mondjuk amikor majd április elején nézegetjük a számokat.
Kovács Imre professzor úr, akadémikus úr foglalkozik a vidék kutatással Magyarországon a legnagyobb mértékben, és ő szokta azt mondani, hogy a választások a kisvárosokban, nem a községekben, hanem kisvárosokban dőlnek el, mondjuk a 20 000 alatti kisvárosokban dőlnek el, Isten igazándiból. Azért, mert ezeknek a városoknak van egy ilyen szinergikus hatása, tehát befolyással vannak a körülötte lévő kis községekre is. Tehát, hogyha egy kisvárosban stabil támogatottsággal rendelkezik egy párt, az bizony hatással van azokra a községekre, azok a kis települések, még kisebb településekre, amelyek a környezetében van, mondjuk a 15-25 kilométeres távolságban vannak. Ezért nekem az a határozott véleményem, hogy ezen kisvárosokban fog eldőlni a választás. Az, hogy ez a kisvárosi úgynevezett lokálisan integrált elit végül is milyen üzeneteket próbál a saját szavazó közösségének átvinni, ez a lokálisan integrált elit, ez egy ilyen véleménybrókerként működik, vagy véleményvezérként működik, megszűri az információkat, amik érkeznek felülről, a tévéből, a rádióból, mindenünnen, és így tulajdonképpen szórja az információkat a lokális közegben, amiben él, és ő hát nem feltétlenül direkt módon mondja azt, hogy melyik pártra kell szavazni, hanem valahogy arra orientálja az embereket, hogy mit halljanak meg a tévéből, mit lássanak az újságokból, vagy az interneten, és ezért kulcsfontosságú szerepük van. Azt szeretném mondani, hogy nagyon sok kis település, ilyen kisvárosban történt 2024-ben az önkormányzati választáson váltás, hagyományosan 10-20 éve fideszes kis városokból ellenzéki többségű városok lettek. Ennek lehet hatása a választásokra. Ugyanakkor több város esetében is előfordult az, hogy bizony, hát bajba kerültek ezek a civil vezetők, mert egyszerűen nincs forrás, vagy pedig kiürítették a költségvetésüket. Tehát lesz olyan hely, ahol segíti, mondjuk a Tisza működését ez a fajta váltás, másút pedig inkább hátráltatja, mert nem igazán jött be a civil vezetőknek az eredményes működése. Tehát az fogja eldönteni a választást, hogy ezeken a kis településeken, kis városokban hogyan fognak gondolkodni az emberek, és mennyire fognak mondjuk a helyi vezetőkre és a lokális integráltakra támaszkodni, vagy az ő véleményüket elfogadni, és még egy szereplőre szeretném felhívni a figyelmet egy percre, ez pedig a kis településeknek, tehát a községeknek a polgármesterei. Nekik lesz óriási jelentőségük elsősorban a mobilizáció szempontjából.
Nekem van még egy gyorsan megválaszolható záró kérdésem, hogyha mondjuk április 12-én azt méri a medián, hogy 5%-kal vezet a Tisza, akkor Fidesz kormány lesz?
Ha 5%-kal vezet a Tisza országosan, akkor van esélye, hogy győzön.
Szabó Andrea, szociológus, politológus, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
És ezzel a mai műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Szegedi Tímea, Studer Dániel, Zsidai Péter és Král Kevin. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.